Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól,
és a mi Urunk Jézus Krisztustól.
Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az szól hozzánk, a János írása szerint evangélium 10. részéből, a 10. rész 22. és következő verseiből. Amikor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt, ekkor körülvették őt a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nékik, megmondtam néktek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igényének hallgatását és befogadását. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenünkhöz, és imádkozzunk eképpen. Áldunk és magasztalunk téged, mennyi édesatyánk, hogy mai vasárnap újra összegyűlhettünk a te nevedben. Köszönjük néked, Urunk, megtartó szeretetedet, kegyelmedet, mindazt, amivel körülvettél bennünket, e mögöttünk lévő napokban is. Légy áldott azért, hogy szabad igéd az elmúlt napokban is számunkra út, igazság és élet volt, és most is azért lehetünk együtt, hogy halljuk e tőled jövő szót. Ugyanakkor, bocsáss meg, hogy annyiszor, noha szabad igét hangzott, hallottuk, mégis oly sokszor megfeledkeztünk mindarról, amit tőled kapott feladatunk volt. Bocsáss meg, hogy oly sokszor restek voltunk végezni, cselekedni azt, amit ránk bíztál, ami előtted kedves volt, máskor pedig oly gyorsak voltunk, hogy saját akaratunkat vigyük véghez. De köszönjük, hogy nem vétkeink szerint ítéltél meg bennünket is. A puszta jelenlétünk is ma is hirdeti a te kegyelmedet, kegyelmednek gazdagságát. És most is azért könyörgünk, azért imádkozunk. Te légy itt közöttünk lelked hatalmával körül bennünket. Te légy az, aki a nagyon is emberi szavakat szenteled, te légy az, aki azt nékünk belső csöndességet, hogy szabad igéd ragadja meg a mi gondolatainkat, a mi szívünket, és ez legyen valóban táplálékunk a ránk következő napokhoz is. Azért kérünk és azért imádkozunk, hogy te áld meg e gyülekezetet bölcsességgel, jövőre vetett reménységgel akkor is, amikor tanácskozunk arról, és döntünk arról, hogy hirdesse itt a közösségnek igédet, akaratodat. Így hívunk, segítségül kérünk, áld meg, szentel meg a gyülekezetet. Amen. Istenek igét az imént hallott bibliai rész alapján hirdetem előttetek, közelebbről is, a János írása szerinti evangélium 10. rész 24. vers alapján, mely így hangzik: ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Kedves testvéreim, elhangzik közöttünk egy rövid bibliai rész, annak a kornak a hivatalos előjárói találkoznak Jézussal azon a bizonyos ünnepen, és azért egészen furcsa dolog, hogy egy nagy ünnepre készülnek, és eközben az ünnep helyett valami teljesen más foglalkoztatja őket, Nekik szegezik a kérdést, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Valóban, gyötrő dolog az, amikor az ember bizonytalanságban él, sőt, vannak esetek, amikor csak azért, hogy a másikat még inkább gyötörni lehessen, egyfajta ilyen bizonytalanság érzetet vált ki egyik ember a másikban, vagy adott esetben egy hatalom a kis emberben. Napjainkban az 56-os emlékezésekkel kapcsolatosan hány és hány embernek a beszámolóját hallottuk arról, hogy igen, életének leggyötrelmesebb ideje az volt, hogy bizonytalanságban tartották őket tudatosan, hogy na, mi lesz a sorsuk, halál, életfogytiglan, vagy netán valami véletlen folytán szabadon engedik őket. De családomban is volt olyan asszony, akit mikor ott a rendszerváltás környékén egy-két napilapban közölték a második világháború áldozatainak a neveit, úgy kellett elmondjam az egyik nagynénikének, hogy most már itt van, hogy egykor a férje hol is, milyen körülmények között hunyt el. És 40 esztendőn keresztül bizonytalanságban volt, él, nem él, hazajön, nem jön haza, mit évő legyen. Ha ezekre gondolunk, akkor tudjuk, mit jelent az, hogy bizonytalanságban élni, bizonytalanságban cselekedni. Most a kérdés az, hogy amikor oda mennek Jézushoz ezek a farizeusok, írástudók, zsidók, emberek, és fölteszik a kérdést, hogy meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket, mit is jelent számukra ez a fajta bizonytalanság? Miért kérdezik? Végülis elmondják, hogy te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan, vagy sem. És maga a kérdés furcsa, hiszen ők azok, akik kapták az Úristennek szavát, a prófétákat, ők azok, akik igazán mi kellett volna értelmezni az időknek a jeleit, és most mégis megkérdezik, te vagy a Krisztus, vagy sem. És aztán merjünk tovább gondolkodni, de mit is jelent az ő számukra, hogyha itt van a Krisztus, ha elérkezett a Messiás? Nyilván egyrészt az időkéleit nekik tudni kellene olvasni, értelmezni. Másrésztről miért oly fontos számukra ez a kérdés? Nyilván, kedves testvéreim, sokat hallottatok már arról, hogy igen, az ő gondolatokban a Krisztus, a Messiás megérkezése valami olyasmit jelent, hogy akik ott a római birodalmon belül egy picin kis provinciában élnek, meglehetősen sok előjoggal a más népekhez képest, majd valami olyasmi nemzetté országá válnak, mint annak idején, Dávid vagy Salamon idejében volt az az ország, aki annak a földrajzi helynek, területnek a politikai és gazdasági nagyhatalma volt. Nyilván ő bennük a Messiással kapcsolatosan valami olyan elvárás volt, hogy életük, sorsuk jobbra vagy még jobbra fordul, az ő pozíciójukban megerősödnek. Gyakran hallunk erről az írás a magyarázata közben, prédikációkban. Igen, az a Krisztus vagy Messiás váradalom ennyit jelentett az ő számukra. És ténylegesen, ha az ő helyzetükbe gondoljuk magunkat, vagy az ige alapján úgy kérdezgetjük önmagunkat, hogy milyen fajta bizonytalanságtól félünk mi a legjobban? Mert azért napjainkban tényleg rádióból, televízióból, újságból egyértelműen arról hallunk, hogy a legnagyobb probléma, hogy gazdaságilag bizonytalan helyzetben vagyunk, hogy a családok, az egyszerű hétköznapi embereket mennyire nyomasztja a gazdasági bizonytalanság, az, hogy mi lesz holnap. Lesz-e betevőfalat, vagy tisztességes ruha és öltözet? Sőt, ha arra gondolunk, hogy mennyire kevés gyerek születik napjainkban, ugye itt a kutatók legtöbb esetben, vagy a hétköznapi legegyszerűbb ember is úgy gondolkodik, na de hát ilyen bizonytalanságra gyermeket szülni. Készülünk a reformációt ünnepelni. Mi volt Luther Mártonnak a legnagyobb kérdése, ha egyszer bizonytalanságról van szó közöttünk? Ő azon gondolkodott, hogy vajon mi lett azzal a barátjával, akit mellett agyon csapott a villám, vagy mi lesz az ő életével, az ő sorsával? Vannak, akik egészen komolyan veszik a krisztusi szót, hogy csak a megélhetés felől ne legyen ilyen aggodalmaskodásunk, mert hogyha a mező liliomának ad az Úristen olyan díszt, ugye, és pompát, vagy a égmadarainak, akkor az övének nem lesz olyan súlyos megélhetési problémája. Hát igen, amikor olvassuk az igét, jut eszünkbe, hogy csak az elmúlt egy-két napban is hány és hány dolog miatt aggodalmaskodtunk, voltunk bizonytalanságban, és ugyanakkor, amiért a Krisztus jön, és jött, ami az ő legfőbb küldetése, azzal kapcsolatosan voltak-e kérdéseink? Ő azt mondja, a kérdésre, hogy meddig tartasz bennünket bizonytalanságban, hát én már megmondtam néktek. A világ legegyszerűbb válasza. Megmondtam néktek, de nem hisztek. Az atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem. És megint, hogy az ember megfeledkezik arról, hogy az evangélista lejegyzi-e párbeszédet, ami ott végben megy a zsidók és Krisztus között, hát ott valóban előtte egy csomó olyan dolog történik, ami napnál világosabban hirdeti, hogy ki van itt közöttük. Ha csak a vakon született ember gyógyulására gondolunk, vagy éppen arra samáriai asszonyra, akinek nem a testi, de sokkal inkább a lelki gyógyulása volt szüksége, és azt kapta meg, ezek a válaszok, amit nem értelmeznek ők akkor és ott válaszképpen. És igazából itt látszik a jézusi csodáknak is az értelme és a lényege. Oly sokak úgy gondolták, hogy ott a Krisztus munkájának, munkásságának ez a leghangsúlyosabb része, hogy beteget gyógyítson. Majdnem azt mondhatnánk, hogy talán a mai TB-nek a szerepét szánták. Őnek is szánják ma is igen sokan. Krisztusnak és a Krisztus követőknek. Valójában az a csoda elsősorban mind ez a bizonyos válasz volt, amit nem tudtak értelmezni a farizeusok és az írástudók, a zsidók. Amikor azt mondja Jézus, hogy megmondtam néktek, de nem hisztek, atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, hát ezek a válaszok. Ezek a csodák elsősorban azt hangsúlyozták, igen, itt van Krisztus, itt van a Messiás, aki úr a betegségek fölött, aki, ha kell, a természet erejét, törvényét, ugye a feje tetejére állítja, és neki fog engedelmeskedni a viharzó tenger, vagy éppen, akik egész műszakban nem tudtak halat fogni, halászok a Jézus intésére szakadozott hálóval térnek vissza. Ezek voltak Jézus válaszai. Ti nem hisztek. Nem az én juhaim közül való vagytok, mondja Krisztus. Mert igazából hogy úgy vannak ők ott, hogy egyrészt várják ők a Messiást, várják ők a Krisztus eljövetelét, de alapvetően egészen jól érezték magukat, és nagy valószínűséggel leginkább attól féltek, amelyiként bekövetkezik, hogy megjelenik közöttük. Nagyon érdekes lenne, ha úgy utána gondolnánk, hogy valamikor sokszor divatos is gyülekezethez tartozni. Oly sokszor hallunk a kereszténységről és a keresztjén európai alapokról, hogy ha most is úgy ide állna közénk Krisztus, az ő ítélete vagy véleménye nem lenne olyasmi valami, mint amikor ott a templomot megtisztítja. És borulnak a pénzváltók asztalai, és a komfortosan berendezett templomudvar ugye tönkre megy. Mert végül is mi a célja? Miért jön Krisztus az övéi közül? És ez itt a leghangsúlyosabb, és minden esetre mindannyiunk számára, akik ma hallgatjuk Istennek igéjét, mindannyiunk számára, ezen van a lényeg. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha. Ezért jött. Megint csak közeledünk egy ünnephez, Már igen sok sírkő le van súrolva, gondosan súrlókefével itt is, de a nagylány temetőbe, meg a törkési temetőbe is, ami hozzánk tartozik. Egyrésztről a legtisztességesebb emberi gondolkodás és cselekedet, de azért valahogy legtöbbek úgy gondolkodnak, hogy ezt meg kell tegyem, és minél tovább járhassak ide, mert úgy igazából kevesek gondolkodnak az örökkévalóság távlatából. Pedig végül is az egész templomba járásunk, az egész gyülekezeti munkánk, és mindenünk miért van, ha elsősorban nem ezért? Azt mondja Krisztus, én azért jöttem, hogy én örök életet adjak. És kedves testvéreim, mennyivel másabb lenne a világ, és adott esetben egy-egy gyülekezetnek, a közösségének a gondolkodása is, ha valóban mindig az örök élet felől közelítenénk a hétköznapi dolgainkhoz. Igazából, amikor Krisztus erről beszél, hát itt ezen van a hangsúly, hogy ember ahhoz, hogy tied legyen az örök élet, ahhoz a krisztusi élet, a krisztusi gondolkodás, vagy amit ő ránk bízott, azoknak a feladata a hangsúlyos, és ha mi valóban minden napjainkat így éljük, vagy élnénk, hát milyen hatalmas erő lenne ez a próbák, a kihívások legyőzésére, vagy önmagunk önzőségének, nagyon is emberi gondolatoknak a legyőzésére. Hát, ha én tudom, hogy az örök életnek az áloga, hogy a bűnt bűnnel nem állíthatom meg, rosszra nem válaszolhatok, és mindazokat, amit ugye Krisztus elénk ad, azért akkor sok minden megoldódna közöttünk. Ott és akkor annak a gyülekezetnek is azt hirdette Krisztus, és ma mindannyiunknak ezt hirdeti, hogy ember az örök élet távlatába tudják gondolkodni, és akkor alapvetően nem leszel soha bizonytalanságban. Itt és ekkor még nem, de később még inkább nyilvánvalóvá lett, amiről Krisztus szól, vagy a Krisztus élete szól. Hiszen ugye ez kevés volt, és aztán eljön majd a nagypéntek és a húsvét. Nagypénteken még mindenki úgy gondolkodik, függetlenül attól, hogy valaki Krisztus tanítványa, rokona, vagy az ellenség. Ők mindannyian más érzéssel a szívükben, de egyformán gondolkodtak még, hisz a családtagok, a tanítványok fájdalmukba így szólnak, hogy te, aki másokat megmentettél, magadra maradtál. Nagy-nagy bizonytalanság, sőt, inkább a tagadás állapotában voltak. A felhetszett tömegként, de ugyanezzel a meggondolással, meggyőződéssel mondja, hogy hát te, aki másokat megmentettél, menj meg magad, ha tudod, mert ők biztosak voltak, hogy nincs tovább. Aztán harmadnap, ugye változik a helyzet, elhangzik a mennyei szózat, mit keresitek a holtak között az élőt, nincs itt, mert föltámadt. És hát akik tiszta szívvel, de bizonytalanságban, vagy inkább a tagadás állapotában voltak, találkoznak Krisztussal, megbizonyosodnak, tudnak már örvendezni is. Másik oldal legfeljebb rettegésben van. A következő jel, a következő válasz, ugye itt a csodákban, a gyógyításokban, valóban Krisztus szavára, mozdulataira történnek-e dolgok, és aztán még inkább, úgymond beleszól az Atya a történelembe, és lehetett találkozásuk a föltámadottal. Lehet találkozásunk a föltámadottal. És ha bizonytalanságról volt szó, hát igen, lehettek azok az emberek egykor bizonytalanságban, de immár mi nem lehetünk bizonytalanságba, mert Krisztus azt mondja, örök életet adok nekik, azaz ad nekünk, és semmi kísértés vagy csábító erőnek nincs olyan hatalma, ami kiragadhatna bennünket a Krisztus kezéből, vagy ellophatná, elragadhatná tőlünk az örök életet, ami azt el akarjuk nyerni. Erre van ígéretünk. Kedves testvéreim, Istenek igéje ma is arra emlékeztet bennünket, hogy igen, egy gyülekezetnek a léte, létjogosultsága, a keresztény élete mindennapjai, amellett, hogy itt földi körülmények között valóban szebbé, vagy adott esetben elhordozhatóbbá teszi a mi életünket. Vagy a végső cél mégiscsak az,
az örök élet.
És itt a nagyon is hétköznapjainkra és a mullandóra, ha innen tekintünk,
és így rendezzük dolgainkat, akkor itt is sokkal-sokkal szebb, vagy elviselhetőbbek lesznek a mi napjaink.
Mi nem vagyunk bizonytalanságban. Hát ez a hit erősítsen bennünket, és így tudjuk hordozni a mindennapi terheket és kihívásokat. Amen. Atyánk, köszönjük néked, hogy szabad a igédre figyelhetünk, arra a szóra, amely ma is hirdeti mindannyiunk számára az üdvösséget, az örök életet. Köszönjük, hogy szabad igéd újból és újból emlékeztet bennünket cselekedeteinkre, gondolatainkra, szavainkra. Köszönjük néked. Ha hallva szabadat igédet, találkozunk olyan gondolatainkkal, cselekedeteinkkel, újból és újból látjuk, igen, volt kedves dolog a mi életünkből előtted, az elmúlt napokban is. Legyen ez is számunkra erőnek forrása a ránk következő napokhoz. Köszönjük, Urunk, hogy újból és újból, szabad igéd által, de azáltal, hogy felebarátként találkozhatunk egymással, erősítesz a mi hitünkben, és mi ma is azért könyörgünk, azért imádkozunk, hogy az a hit erősödjön és vezessen bennünket, amely itt a mindennapokat, a mi feladatainkat, az életünk rendjét felőled közelíti meg és látja. Azért kérünk és azért imádkozunk, hogy továbbra is te adj erőt, hogy végezhessük a mi szolgálatunkat, mindenütt, ahová csak elküldesz bennünket, családjainkban, munkahelyeken, szenvedők között, vagy éppen az őrbendezők között. Azért kérünk és azért imádkozunk, hogyha bizonytalanságban vagyunk, miként cselekedjünk, döntsünk súlyos kérdésekben, ügyekben, tudjuk rád tekinteni, tudjuk egyszülött fiadnak szavát mindentől komolyabban venni, akiről megismerhettünk téged. Add, hogy a nap hátralévő része is a te áldásoddal teljen, tudjunk lelki, testi erőt gyűjteni hétköznapjainkhoz. És most, amikor te gyülekezetet érintő dologban tanáskozunk és döntünk is, te légy a mi segítségünkre. Így kérünk, hallgass meg bennünket, egyszülött fiadnak érdeméért. Amen. Mondjuk el az Úr imádságot. Mi atyánk, ki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal.